kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Csaknem 4 órán át tárgyalt egymással Vlagyimir Putyin orosz elnök és Orbán Viktor magyar miniszterelnök pénteken a Kremlben, közölte a helyi hírügynökség. Alekszandr Novák miniszterelnök helyettes a tárgyalásokkal kapcsolatban a Rosszia 1 televíziónak kijelentette, hogy Oroszország az idei év első 10 hónapjában mintegy 5,4 milliárd köbméter, 2024-ben pedig 8,6 milliárd köbméter földgázt szállított Magyarországra. Megjegyezte, hogy Magyarország versenyelőnyt élvez, mert nem cseppfolyósított földgázt, hanem hosszú távú szerződés alapján csővezetéken keresztül szállított földgázt vásárol Oroszországból, mondta. Novák hozzáfűzte, hogy folytatódik az olajszállítás a magyarországi olajfinomítóba. Magyarország számára az Európai Unió korábban kivételeket tett, és mi továbbra is együttműködünk ezzel a féllel az olajszállítás terén, tette hozzá. Értelmet nyert az amerikai szankciók alóli mentesség, hiszen Oroszország megerősítette, hogy teljesíteni fogja szerződéses kötelezettségeit a kőolaj és földgáz szállításokat illetően. Így továbbra is biztonságban van Magyarország energiaellátása, közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Moszkvában. A külgazdasági és külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a nagyjából 3,5 óráig tartó magyar-orosz csúcstalálkozót követően arról számolt be, hogy a látogatás célját sikerült elérni, továbbra is biztonságban van Magyarország energiaellátása. A vidék fejlesztésének jövőbeni egyik kulcsa a térségi szemlélet meghonosítása, hogy a település alapú fejlesztéspolitika mellett a térségi szemléletek is érvényesüljenek a fejlesztési programok megvalósításánál, mondta a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium területfejlesztésért felelős államtitkára Sukorón. Cunyiné Bertalan Judit a versenyképes járások program keretein belül megvalósult, a térfigyelő kamerák létesítése, fejlesztése és település üzemeltetési eszközök beszerzése projekt eszközeinek átadó ünnepségén arról beszélt, hogy a korábbi fejlesztéspolitikai módszertanoktól, gyakorlatoktól eltérő támogatási igényfolyamatot alapoztak meg, ez pedig a térségi szemlélet. Magyar Péter azokat szereti a legjobban, akik az előző hétig emlékeznek csak vissza, közölte a Fidesz parlamenti frakció vezetője a közösségi oldalán. Rámutatott, a Tisza párt előválasztásán fele annyian vettek részt, mint a 4 évvel korábbi baloldali előválasztáson. Kocsis Máté azt írta, Magyar Péter diadalittasan jelentette be csütörtök este, hogy 300 ezer ember szavazott az előválasztáson, és ez hatalmas siker. Higgyük el most ezt a számot, bár ő mindig sokkal többet mond a valóságnál, fogalmazott a fideszes politikus, hozzátette. Például a híres Tiszavilág applikációról is azt állította, hogy 400 ezeren töltötték le, majd a teljes kiszivárgás után kiderült, hogy az a szám valójában csak 200 ezer, és azok sem mind a letöltők, hanem más adatbázisok tagjai is benne vannak. Áttekintik az Egri Markot Ferenc Kórház robotsebészeti fejlesztési igényét, ígérte a belügyminisztérium egészségügyi államtitkára Egerben a kórház urológiai osztálya számára vásárolt műszer átadásakor. Takács Péter úgy fogalmazott, az igényt igyekszünk áttekinteni, hiszen a jövőben ilyen kiváló fejlesztésekkel lehet tovább lépni. Itt Egerben sincs lehetetlen, meglátjuk, hogy az anyagi lehetőségeink hogyan alakulnak a megvalósításhoz, fűzte hozzá a kórház főigazgatója, Stankovics Éva által megfogalmazott fejlesztési igényre reagálva. Az államtitkár abból az alkalomból érkezett Egerbe, hogy a Heves Vármegyei Markot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet több mint 150 millió forint értékben urológiai osztály számára csúcskategóriás műszereket vásárolhatott. Takács Péter kifejtette, az észak-magyarországi régió speciális helyzetét az adja, hogy nincs orvosi egyetem a térségben. Végül az időjárásról. Az ország délkeleti kétharmadán nagyrészt zárt lesz a felhőtakaró. Helyenként kisebb csapadék előfordulhat. Északnyugaton, északon kevesebb felhő valószínű, viszont a derült tájakon hajnalra párásság köd képződhet. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A minimum hőmérséklet általában -2 és +3 fok között valószínű, de a kevésbé felhős területeken alacsonyabb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 2 és 8 fok között várható. Híreket hallottak.
Kör című műsorunkban olvasni, nézni, hallgatni valót ajánlunk Önöknek.
Dicsertessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallják. Szeretettel köszöntik Önöket a műsor szerkesztői Farkas Erzsébet és Kalész Beáta. Ha tehetik, töltsék velünk az előttünk álló közel egy órát. Műsorunkhoz további tartalmas időtöltést, jó rádiózást kívánunk! Gyetvai Dánielt, a Filharmónia Magyarország produkciós menedzserét szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt. Egy új évadot kezd a Filharmónia Magyarország Miskolci régiója. Minden évben beszámolunk az egyes évadok koncertjeiről. Idén a 2025-es és 2026-os évadban is így teszünk. Nos, milyen koncertről számolhatunk be, már ami megtörtént, és milyen koncertélmények várnak még ránk?
Üdvözöllek én is, köszönöm, hogy itt lehetek. Igen, a Miskolci Filharmónia bérlet 25-26-os évadra is 5 kimagasló remek koncertet tartogat a közönségünk számára. Vendégül látjuk többek között a Nemzeti Filharmonikusokat, a Budapesti Fesztiválzenekart, a Miskolci Szimfonikus Zenekart, karmestereink és szólistáink között pedig világhírű Grammy-díjas, Kossuth-díjas, Liszt-díjas művészek sorakoznak. Például David Robertson, Xavier de Maistre, Boldocki Gábor, Miklósa Erika, Horváth István, Kelemen Barnabás, Maxim Rizanov vagy épp Balázs János. Október 14-én nagy sikerrel zajlott le a bérletünk első koncertje Miskolcon a Művészetek Házában. Az est előadói Nemzeti Filharmonikus Zenekar, Nemzeti Énekkar, Boldocki Gábor, Liszt Ferenc díjas trombitaművész, az est karmestere pedig Vashegyi György volt, Kossuth és Liszt Ferenc díjas karmester. Műsoron Ábrechtsberger, Haydn és Hummel művei csendültek fel. Bérletünk következő koncertje december 4-én csütörtökön este 7 órától lesz a Művészetek Házában. Előadóink a Budapesti Fesztiválzenekar, akik világszinten a top 10-ben vannak évek óta, néhány éve pedig a világ legjobb zenekarának választották őket. Most a novemberi kölni, hamburgi és párizsi koncertjeik után érkeznek Miskolcra december 4-én. Xavier de Maistre, francia világhírű hárfaművész. A nüanszok megszólaltatásának mestere, ezt írta róla többek között a Gramofon, aki a hárfa irodalom egyik leghíresebb hárfa versenyének szólójával ajándékoz meg minket, Ginestra tollából. Vezényel David Robertson, aki pedig a 20-21. századi zene Grammy díjas nagykövete. Érdekesség, hogy ő mutatta be 2023-ban Ligeti szolmizációs hangokból alkotott Mi fi szó la szó do című darabját, amely egy virtuóz játékos szórakoztató mű. Műsoron tehát Ligeti Mi fi szó la szó do, Ginestra hárfa verseny és Nielsen 4. szimfóniája. Várjuk Önöket ezen a világszínvonalú koncerten december 4-én, csütörtökön este 7 órától a Művészetek Házában. Következő eseményünk 2026. február 3-án kedden este 7 órától Összhangzat címmel a Művészetek Házában várja a közönségünket. Az est előadói a Miskolci Szimfonikus Zenekar, Miklósa Erika, Kossuth és Liszt Ferenc díjas koloratúrszoprán, Horváth István tenor, a Magyar Állami Operaház kamaraénekese, vezényel Szennai Kálmán. Erkel Ferenc és Kodály Zoltán színpadi műveiből válogattunk áriákat és duetteket az első részben, és amíg az énekesek pihennek, a zenekar az ő műveikből játszik zenekari tételeket. A második részben pedig az olasz romantikus operák legemlékezetesebb részeiből hoztunk egy csokrot, üdeszínfoltként pedig Kálmán Imre operettjeinek kedvenc részei is helyet kaptak a műsorban. Elhangzik többek között Kodály a Csitári hegyek alatt, Erkel Bánkbányából Melinda áriája és a Hazám hazám, Hunyadi László Áldjon meg Isten hős bajnokom duettje, de lesz Rossini a Sevillai Borbé nyitánya, Verdi Traviátájából Violetta nagy áriája, Rigolettóból La Donna e mobile, Puccinitől Turandot, Nessun dorma és Kálmán Imrétől a Csárdás királynőből és a Cirkusz hercegnőből hangzanak el részletek. Szóval csupa ismert és népszerű darabbal várjuk közönségünket, nem akármilyen előadókkal, február 3-án kedden este 7 órától a Művészetek Házában.
A Filharmónia Bérlet miskolci koncertjeit ismertetjük, és a folytatásban van még Tarsolyunkban 2 koncert, melyek is ezek?
Így van, április 29-én szerdán este 7 órától a Művészetek Házában a Szent István filharmonikusokkal, Kelemen Barnabás, Kossuth és Liszt Ferenc díjas hegedűművésszel és Maxim Rizanov világhírű karmesterrel várjuk közönségünket. Műsoron Csajkovszki, Rómeó és Júlia nyitányfantáziája, Bruch első G-moll hegedűversenye és Csajkovszki D-dur hegedűversenye. Igen, jól hallották, 2 hegedűverseny egy koncerten. A legtöbb szólista egy koncerten egyetlen versenyművet játszik szinte minden esetben. A német romantikus Max Bruch versenyműve a nehezebbek közé tartozik, Csajkovszki hegedűversenye pedig olyan technikai kihívásokat tartogat, hogy amikor Csajkovszki az elkészült művet felkínálta Auer Lipótnak, akkor egyik legvirtuózabb hegedűsének visszautasította azt, mert eljátszhatatlanul nehéznek tartotta. Na ezt a 2 koncertót adja elő egymás után Kelemen Barnabás. Legyenek Önök is főtanúi ennek a felejthetetlen estnek. Április 29-én szerdán 7 órától a Művészetek Házában. Bérletünk záró hangversenye május 18-án hétfőn 7 órától kerül megrendezésre a Művészetek Házában, Állatok farsangja másként címmel.
Érdekes a cím.
Így van, mindjárt ki fogok rá térni, hogy miért is kapta a koncertünk ezt a címet. A BDZ à la carte kamara együttes, Balázs János, Kossuth és Liszt Ferenc díjas zongoraművésszel és Lackfi János, József Attila díjas magyar költő és íróval adják elő ezt a különleges eseményt. Saint-Saëns zenéje eredetileg is farsangi szórakoztatásra készült, már a reneszánsz madrigálok világában is kísérletet tettek arra, hogy állatok jellegzetes tulajdonságait jelenítsék meg a zenében. Nem voltak ezzel másképp a későbbi korok zeneszerzői sem, de mindközül talán Camille Saint-Saëns ment a legmesszebb, aki egy több tételből álló ciklusban jelenítette meg az állatok farsangját. Ezen a farsangon azonban nem csak állatok vannak, a szerző ugyanis az állatok közé sorolta a skálákat gyakorló zongoristákat is, de egyik másik állat zenéjénél megjelenik egy-egy Offenbach vagy Wagner paródia is. Ezen az estén nem csak a francia mester humora és karakterérzéke gondoskodik a közönség szórakoztatásáról, hanem Lackfi János saját, maga által előadott, ehhez a műhöz készült versei, más szerzők állatzenéjének felidézése, és Balázs János virtuóz zongorajátéka is, hiszen Saint-Saëns eredetileg két zongorára írt zenei anyagát egyedül szólaltatja meg, melyben partnere a BDZ à la carte kamara együttes tagjai lesznek. Véletünk záró koncertje tehát május 18-án, hétfőn 7 órától a Művészetek Házában hallgatható meg. Jegyeket a Kossuth utcai Filharmónia irodában, vagy online a jegymester.hu oldalon vásárolhatnak.
Mit mondhatunk el, a miskolci közönség mennyire hű a Filharmónia bérletekhez? Mik az eddigi tapasztalatok?
Nagyon jó a kérdés. Vannak olyan bérleteseink, akik már akár 3-4 évtizede látogatják a Miskolci Filharmónia bérlet koncertjeit, de hál' Istennek vannak olyan új arcok is a közönség soraiban, akik néhány éve bérleteseink, és bíztatjuk a fiatalabb korosztályt is, hogy látogassák ezeket a koncerteket, hiszen nagyon szép koncertélményekkel gazdagodhatnak.
Nem véletlenül tettem fel ezt a kérdést, mert a riportra készülve bizony Miskolcot és Egert is megemlítettük, és ugye Egerben van a központja a rádiónak. Örömmel újságoltad nekem, hogy bizony az Egri Filharmónia bérlet koncertjei teltházasak. Ez mindenképpen örömre ad okot.
Így van, és jó úton haladunk a miskolci bérletünkkel is, hogy hasonló érdeklődés kísérje koncertjeinket.
És ha már Egri bérlet, akkor közeledik egy egri koncert, amely néhány nap múlva kerül megrendezésre, ezért már most itt a miskolci hangversenyek és koncertek sorában megemlítjük riportunk végén. Melyik is ez a koncert? A kedves egriek mikor is írják be a naptárba, hogy a Filharmónia bérlet soron következő koncertjére látogassanak el Egerben?
Így van, december 8-án a Gárdonyi Géza Színházban a budapesti vonósok örvendeztetik meg a nagy érdeműt, Vonós Vidámság címmel várjuk nézőinket. Közreműködnek a koncerten Sárközi Lajos hegedűművész, Pilci János lesz az est koncertmestere, és Botvai Károly az alapító és művészeti vezetője az együttesnek, ezt mindenképpen érdemes megemlíteni. Műsoron Rossini C-dur szonátája, kamarazenekari verzióban, Sarasate cigánydalok és Sarasate Carmen fantáziája lesz hallható a koncert első felében, hangversenyünk zárásaként pedig Dvorzsák 12. F-dur amerikai vonós négyesét hallhatjuk majd szintén kamarazenekari verzióban.
Még egyszer tehát a helyszín és az időpont.
December 8-án hétfőn este 7 órától várjuk egri nézőinket a Gárdonyi Géza Színházban a budapesti vonósok produkciójával.
Szépen a beszélgetést és a programajánló riportot Gyetvai Dánielnek, a Filharmónia Magyarország produkciós menedzserének, és egy olyan ígérettel köszönök el most tőled, hogy találkozunk legközelebb, amikor a Filharmónia bérlet egri koncertjeit ismertetjük. Most köszönöm szépen neked a beszélgetést, és további jó munkát kívánok neked.
Köszönöm szépen az alkalmat, hogy beszélgethettünk ezekről a fantasztikus koncertekről, és várom a következő beszélgetést.
Thank you.
Kulturális műsorunk folytatásában, most következő riportunkban Jókai Mór regényíróra emlékezünk születésének 200 éves évfordulója alkalmából. Sasvári Ágnessel, a balatonfüredi Jókai Emlékház tárlatvezetőjével álltam lebeszélgetni, természetesen itt, Balatonfüreden, a Jókai Emlékházban, amely legendásan szép ház. Aki ellátogat Balatonfüredre, mindenképpen keresse fel. Nos, mit is tudhatunk a ház történetéről?
Jókai Mór 1857-ben járt először Balatonfüreden. Az ideutazás célja nem volt olyan kellemes számára, mert hogy beteg volt, tüdőgyengeségben szenvedett. Volt viszont itt egy fürdőorvos rokona, dr. Hurai István, és ő javasolta neki, hogy próbálja ki az itteni ivókúrát. Jókai az első magyar író, aki megél abból, hogy pusztán csak úgy mond, hogy csak ír, tehát jómódú ember lévén egy idő után felmerül benne az igény, hogy kéne neki itt egy saját ház, mert hogy nincs megelégedve a szállás körülményekkel. Erre majdnem 10 évet kell várnia, mert 1867-ben nyílik először lehetősége arra, hogy megépítesse az ő és a felesége tervei alapján ezt a csodálatos, szép 208 négyzetméteres kora eklektikus stílusban épült 6 szobás villát.
Hát ezt ő építeti.
Ő építeti az úgynevezett János dombon, a fürdőhely középpontjában, a savanyú vízkutaktól nem messze, a kerektemplom szomszédságában, az úgynevezett János dombon. A 6 szobás lakás 20 nyáron keresztül ad menedéket és pihenést a művész házaspárnak. Laborfalvi Róza is nagyon élvezi a fürdőhely demokratikus légkörét. Jókai rendkívül népszerű Balatonfüreden is, és tulajdonképpen díszpolgárnak választák, nagyon részt vesz a településnek az életében, támogatja a civil szervezeteket, felesége rendszeresen fellép a színházban. Hát ahogy mi is nyaralunk, úgy nyaraltak ők is Balatonfüreden.
Egy kérdés erejéig álljunk meg a füredi savanyú víznél, hiszen jellegzetessége Füred településének ez a bizonyos savanyú víz. Miért savanyú ez a víz? Miért így emlegetik?
Balatonfüreden már az 1702-es évektől kezdve fejlődik a fürdőkultúra. Tudni kell erről a részről, erről az úgynevezett savanyú vízről, mert ők így mondták, hogy ez a terület a Tihanyi Bencés apátságnak volt a tulajdonában, tehát a bencésekhez, nevéhez fűződik a fürdőkultúrának az elterjesztése Balatonfüreden. Kissé szénsavasak ezek a vizek, és a balatonfüredi gyógyvíz azért híres, mert hogy hideg gyógyvíz, tehát mind ivókúraként, mind fürdőként melegítve, és segít a gyógyulásban.
Beszéljünk magáról a házról. Azt említette, hogy egy 6 szobás. Kúrja ez tulajdonképpen?
Annak nem mondanám, ez egy családi nyaraló, mert Jókaiék azért annak ellenére, hogy részt vettek a fürdőhely életében, tulajdonképpen visszavonultan éltek itt, tehát valóban családi nyaraló volt, vendégeket itt nem annyira fogadtak.
Milyen fontosabb részei vannak a háznak?
A háznak az egyik nagyon fontos része az úgynevezett déli veranda, ahol belépünk. Ez csodálatos szép kilátást adott a Balatonra Jókaiék idejében, mert akkor nem volt úgy beépítve Balatonfüred, mint most. Egy nádas volt pusztán a ház alatt, és csodálatosan ki lehetett látni a Balatonra. Az előtérben ott is van Jókai távcsövének a másolata, amelyel ő rendszeresen kémlelte a vizet, a déli partot, az érkező hajókat, az, hogy egyáltalán kiérkezik Balatonfüredre. A déli verandáról belépve a szalomba érkezünk, ami a társasági életnek a központja. Nagyon szépen prezentálja a feltörekvő polgárságnak a jómódúságát. csodálatos szép tárgyakkal van berendezve, többé-kevésbé itt találhatóak meg az eredeti jókai hagyatékból származó bútordarabok is, mert hogy ilyenek is vannak többek között, például az Andrássy Gyulától kapott trónszerű szék, vagy Laborfalvi Róza híres írószekretere, vagy két Biedermeier szék, ami előtte található. Innen nyílik két oldalra egy-egy helység, a jobb oldalon található a házaspár hálószobája, ebből nyílik az úgynevezett leányszoba, innen érkezünk meg az ebédlőbe, amelyből nyílik a konyha, végül van az északi veranda és a dolgozószoba.
És jelenleg pedig mi egy csodálatosan szép zöld övezetben beszélgetünk, amely a verandája a háznak.
Az északi veranda igazából nem volt Jókai Morék idejében, ezt a második tulajdonos építette hozzá a házhoz, akinek Jókai a felesége halála után eladta a villát. 1889-ben ő egy veszprémi gabona kereskedő volt, Michelini János, ő építette ezt hozzá. Mi pedig most kihasználjuk, itt mutatjuk be Jókai szenvedélyes szeretetét a kertészet iránt.
Valóban, mert hogy növényeket is látunk. Szeretett Jókai Mór kertészkedni?
A telek eredetileg nagyobb volt, mint amit manapság megtekintett a látogató, összesen 454 szögöl volt. Emögött az északi veranda mögött egy teraszos kiképzéssel egészen az utca feléig majdnem felnyúlt. Itt volt Jókainak a gyümölcsöse és a szőlője. Itt Balatonfüreden volt saját termésű bora is, amelyet kastélyos néven fel is szolgáltak, egy rozébor volt.
Mára pedig már egy parkszerű kert veszi körül a villát, a házat.
Ma pedig egy kert, amit éppen most újítunk fel annak szellemében, hogy Jókai milyen virágokat szeretett, így aztán megtalálható majd a sárga rózsa is, amikor belépünk majd a villa kertjébe, amely Jókai kedvenc virága volt.
Egyedülálló kiállításról beszéltünk, de kiknek a munkáját, kezemunkáját dicséri ez a tárlat?
A város és a Petőfi Irodalmi Múzeum kapcsolata rendkívül jó, ezt a kiállítást ők hozták létre, amely a Jókai emlékházban található. Mint említettem, már egy enteriőr kiállításról beszélünk, és a Petőfi Irodalmi Múzeum munkatársai álmodták meg nekünk ezt a csodálatot, ezt az időutazást, amely 2010-ben el is nyerte a Café Múzeum díjat.
Mert hogy mondjuk el a kedves hallgatóknak, itt minden részletnek jelentése van, jelentősége van. Kuglóf részlet, a megvilágítás, nem mindegy, hogy milyen szögből éri az emléktárgyakat. Tehát minden tudatosan kialakított.
Így van, egy hatalmas anyagból tudnak ők gazdálkodni, mert ők kezelik mind az irodalmi, mind a tárgyi hagyatékot, és tudatosan felépítve a legutolsó fényeffektusokig tényleg ügyelve, és úgy van felépítve ez a kiállítás.
Köszönöm szépen, hogy említést tettünk személyes tárgyakról, mert hogy véleményem szerint a látogatókat ez érdekli legjobban. Milyen személyes tárgyak azok, amelyek különlegességei még a kiállításnak a megemlített tárgyakon túl?
Hát Jókai Mór nagyon sokoldalú ember volt, mondhatnánk azt is, hogy polihisztor. Tudnélék, kevesen tudják róla, hogy nagyon szépen festett. Itt találhatóak a festményei, akvarelkészítő készlete. Aztán például nagyon érdekes, ő ugye mindenre nyitott volt, egy rendkívül érdeklődő ember volt. Nagyon szép a kagyló és az ásványgyűjteménye, ami szintén látható. Aztán, hogy olyan tárgyakat is megemlítsek, amik ma már nem léteznek. Vizitkártyatartó. Ugye régen nem illett csak úgy beállítani valahova, meg volt a vizitidő, hogyha valaki látogatóba akart jönni Jókaiékhoz, akkor előtte elküldte a vizitkártyáját, és Jókai ennek megfelelően egy kis tartóban rendezni tudta, hogy másnap kilátogatja meg. Aztán itt látható Laborfalvi Róza gyönyörű, szép, ezüst lakodalmi mennyasszonyi ruhája a hálószobában. Nem hófehér, mert a hölgyek abban az időben csak kétszer viselhettek fehér ruhát. Nem lehetett akármikor, hát lehetett ugye a első áldozáskor viselni fehér ruhát, és amikor ugye mennyasszonyok lettek, vagy első bálozók. Úgyhogy ez a ruha egy ekrű színű ruha, amelyet itt viselt 1873-ban, augusztus 29-én, amikor az ezüst lakodalmukat ünnepelték Balatonfüreden. Aztán a hálószobában található egy csodálatosan szép elefántcsontból készült ezüstberakásos varródoboz, ami szintén a Jókai hagyatékból származik. A dolgozó szobában pedig elefántcsont faragványokat láthatunk, amelyek Jókai kezemunkáját dicsérik.
Mivel az író Jóka Imorról beszélünk, melyek voltak azok a művei, amelyek itt születtek Balatonfüreden, amelyeket itt írt?
Hát Balatonfüreden az leghíresebbik könyve talán az Aranyember, ami itt született teljes egészében mindössze 2 hónap alatt. Az Aranyember ugye a romantikus magyar irodalom egyik gyöngyszeme. Szóval az a lényege, hogy bárki, aki ebben a regénybe szerepel, az mindenki Jókainak személyes ismerőse. Tehát létező emberekre húzta rá a regénynek a figuráit. Többek között Timár Mihálynak az alakja is egy létező ember volt. Domonkos Jánosnak hívták, aki Jókaiék szomszédja volt Komáromba. És egy nagyon érdekes ember volt, titokzatos volt, öreg legény volt, sokszor hónapokra eltűnt, és nem tudták, hogy hova. És akkor kitalálták a komáromiak, hogy egészen biztos, hogy valahol az Aldunán egy lakatlan szigeten van neki egy szerelme, és oda járogat el. Ugye ez gyönyörűen visszaköszön a regénybe, vagy ott van például Noéminek az alakja, aki nem más volt az életben, mint Jóka Imor gyámleánya, Lukanics Otília. Otília is tüdőbeteg volt, Jókai idehozta őt Balatonfüredre, de a rosszindulatú pletykák miatt el kellett távolítani a házból, mert Laborfalvi Róza nagyon féltékeny lett a lányra, és nagy valószínűséggel talán több is lehetett, mint atyai jó barátság a lány és az idősödő író között.
Aki Balatonfüredre érkezik, véleményem szerint kivétel nélkül mindenki megnézi ezt a villát. Így kezdtük a beszélgetést, és így is fejezhetjük be, hiszen, ahogy említettem, jó néhány látogató megnézi ezt a házat, tehát népszerű.
Ez egy időutazás, amit itt a látogató átél, ugye egy csodálatosan szép enteriőrben, gyakorlatilag majdnem 200 évet visszarepülünk az időben. Van a háznak egy olyan atmoszférája és egy olyan hatása az emberekre, hogy itt egy picit lelassul az idő, itt mindenki egy kicsit elgondolkozik, mindenféleképpen közelebb kerül az élethez, aki ide bejön.
Szó szerint, ahogy említette is, egyfajta időutazáson veszünk együtt részt. Ön tárlatvezetőként minden nap, minden héten kivétel nélkül elmondja ezeket a fontos információkat, de szubjektív véleményére lennék kíváncsi. Van-e kedvenc tárgya a kiállított tárgyak közül?
Hát én miután teljesen más területről kerültem ide, és eleve nekem a sors ajándéka, hogy itt dolgozhatom, hát nekem az ebédlő és a főzés, mert hogy nekem az a szenvedélyem, meg az is volt régen a foglalkozásom, és hát én az ebédlőben szeretek a legjobban a látogatóknak mesélni, rengeteg anekdóta maradt a Jókai házaspárról, az étkezéseikről, úgyhogy nekem az ebédlő, és az ott található gyönyörű herendi porcelánok, amikhez is szintén anekdóták fűződnek. Hát én nagyon sokat tudnék erről mesélni.
Akkor hála jó Istennek, van történet, van mit hallgatni, van miért eljönni, már csak a látogatási idővel vagyunk adósak a kedves hallgatóknak, akik ellátogatnak ide Balatonfüredre, mettől meddig látogathatják a Jókai emlékházat.
Tekintettel, hogy augusztustól a hétfő a múzeumi szünnapunk, és utána 2-től vasárnapig 10-től 18 óráig várjuk a látogatóink.
És kijelenthetjük, hogy a nyári időszak a fő időszak, de ettől függetlenül ősszel, télen és tavasszal is nyitva vannak, tehát egy 4 évszakos emlékház ez az emlékház.
Így van, mindig figyelni kell a hivatalos internetes oldalunkat, és azon mindig megvan, hogy van a nyitvatartási időnk.
Riportunk végén arra kérem, hogy egyfajta ajándékként egy anekdotát osszon meg velem és a Szent István Rádió kedves hallgatóival érdekességként.
Hát talán akkor a herendi anekdotát mesélném el. Jókaiék nem csak Balatonfüreden voltak, ha lejöttek nyaralni, hanem kirándultak. Tehát ők rendszeresen elutaztak valamerre, ilyen nagy kirándulás volt. Például amikor az úgynevezett ezüst lakodalmuk előtt 2 nappal elutaztak, például kibérelt Jókai egy jachtot, és a Balatonon lehajókáztak Keszthelyig, és ott postakocsira szálltak, és visszafelé jövet pedig a Balaton felvidéket nézték meg. Egy más alkalommal pedig Herendre látogattak el, Fischer Mór úrhoz, a herendi porcelán manufaktúra alapítójához, ahol Jókai az itthon maradott hölgyek számára apróságokat vásárolt. Mi alatt az író vásárolt, a felesége is választott magának egy csodálatosan szép ultramarin kék csészét, és ő is oda tette a kifizetendő tárgyak közé. Jókai Mór megnézte, Fischer Mór is megnézte, és Jókai megkérdezte Fischer Mórtól, hogy mennyibe kerül ez a csésze. Fisher Moore egy olyan elképesztő összeget mondott, amire az író azt mondta, hogy hát ő ennyit ezért nem ad. Laborfalvi Róza halálosan megsértődött, és visszahelyezte a bögrét a polcra. Elkövetkezett az ősz, és a jókai házaspárhoz bejelentkezett, illetve meghívást kapott Fisher Moore a Schwab-hegyi születre, ami mindig egy nagy esemény volt. Laborfalvi Rózához bekopogott egy úr, és ő már el is felejtette, hogy ő Fisher Moore. És jött, és azt mondta, hogy nagyságos asszonyom, engedje meg, hogy a kellemes kirándulások emlékére megajándékozzam önt. És elhozta a kék csészét. A kék csésze ma itt látható nálunk a dolgozó szobában.
Már csak ezért is érdemes ellátogatni Balatonfüredre, a Jókai Emlékházban. Sasvári Ágnesnek, a Balatonfüredi Jókai Emlékház tárlatvezetőjének nagyon szépen köszönöm a riportot és a beszélgetést.
Én is köszönöm.
Következő bemutatója lesz az Egri Gárdonyi Géza Színháznak, Molnár Ferenc, a Doktor úr című előadása. Én erről olvastam azt is, hogy bohózat, olvastam azt is, hogy vígjáték, most jelen esetben majd vígjáték lesz belőle, és bár egy picit még odébban ez a bemutató december 5-én lesz, mégis azt gondoltuk Frigyesi András rendezővel, hogy lassan vezessük be a hallgatókat, a Szent István Rádió hallgatóit, nem csak a Doktor úr előadásba, nem csak a keletkezés történetében, hanem egy picit Molnár Ferenc világába is. Tehát ha arról beszélünk, hogy azért Molnár Ferencnek milyen előadásait láthatta már a közönség, nyilván gyerekkorunktól a legelső, amit mi ismerünk, ugye a Pál utcai fiú, de akár az Üvegcipőre gondolok, akár a Játék a kastélyban, de sorolhatnám tényleg mondjuk a Testőr, vagy mondjuk az Olimpia, ami ugye tavalyi előadásban volt. Tehát neki van egy sajátos világa, a Vígszínháznak ugye a saját szerzője volt, nagyon kedvelték. Pedig mondjuk, hogyha nagyon bele akarnék menni az ő magánélete, mondjuk nekem női szemmel annyira nem volt szimpatikus, de mégis zseniális író volt. Mondjuk miben rejlik Molnár Ferencnek a nagysága, és majd nyilván szűkítjük a kört a doktor úrra is.
Molnár nagyon ügyes dramaturg volt. Ugye nagyon sok darabjában él azzal a lehetőséggel, hogy úgy készíti elő a szituációkat, hogy ami a színpadon mondatként a szereplő szájából elhangzik, az a néző fejében egy pillanattal korábban már megfogalmazódik, és emiatt minden néző nagyon okosnak érzi magát, és emiatt ez egy jó érzés a színházi előadásban. Ez a darab, a doktor úr az ő első darabja, 1902-ben írta, de utána rögtön nagy sikerrel játszották egész Európában, és nem telt el 10 év, Molnárt már Shakespeare-nek hívták a keresete okán, amit ezzel a darabbal keresett, mint egy darabban is nagyon sok mindenki, mindent a pénz mozgat, ez a mai világunkban elég aktuális. Molnárt játszani azért nagyon jó, mert én igyekszem minden végjátéki rendezésemben figyelni arra, hogy a közönség érezze jól magát 2,5 órán keresztül a színházban, ne vessen sokat, de legyenek meg azok a pillanatok, amikor értékrendet közvetítünk. És ezt nem felemelt mutatója, hanem szépen finoman, hogy akár csak utólag esik le a tantusz, hogy jé, mit hallottam, és hogy azt vigye haza a szívében meg az eszében, hogy kicsit változtatni kellene a hétköznapjainkon.
Hogyha valaki ennek a doktor úrnak a történetét akár ismereti, mert tényleg a Víg Színháztól kezdve talán a Madách Színházban is játszották.
Igen, ott a Hallmann Péter és a Márkus László volt a két főszereplő.
Igen, Piros Ildikó volt a feleség, tehát egy elképesztő szereposztásról beszélünk még. Igen, mint első darab, amikor még mondjuk frissen benne voltak a jogi évek, ugye ő Genfben is tanult, Pesten is tanult, ugye rövid ideig joghallgató volt, és hát ugye itt az egyik kulcsfigura a doktor Sárkány, egy ügyvéd, és hát 1902-höz képest ugye 2025-ben vagyunk, az ügyvédek, minden tiszteletünk az övé, de valahogy mindig megtalálja őket vígjátékokban, tényleg ilyen komédiákban azt, hogy hát ők milyenek is. Nyilván ezt most mi egy színdarabba helyezzük a maga kontextusában, tehát itt tulajdonképpen egy kicsit úgy megfordul a szerepvilág, mert ugye van az ügyvéd, van a betörő, van itt nagyon szöveményes szárrendszer, tehát mondjuk ezt azért tényleg ügyesen rendezői, saját stílusal, tehát úgy, hogy azért a néző mindent megértsen ebből, azért az is egy komoly kihívás lesz önnek is.
Igen, ez nagyon nagy feladat, tehát nagyon jól dolgozunk együtt a színész kollégákkal, és értjük egymást, és hála Istennek mindenki tényleg egy irányba húzza a szekeret, de való igaz, hogy Molnárt játszani azért is nagyon nehéz, mert nem olyan nagyon direktek a mondatai, hanem sok minden van mögöttük. Tehát nagyon fontosak voltak a mi próbaidőszakunkban az elemző próbák például. Főleg azért, mert én nagyon ragaszkodtam a koncepcióban ahhoz, hogy tényleg úgy tudjunk játszani, hogy az értékrendet hangsúlyozni tudjuk a darabban. Meggyőződésem, hogy Molnárnak is volt ilyen szándéka, tehát ez nem egy tércsapkodós röhögésekre építő darab, hanem a sok nevetés mellett valóban az alapszituáció közli már ezt az egészen a feje tetejére állított értékrendet, amelyben a legbecsületesebb ez egy olyan társadalom, amelyik hát nem csak korrupt mindenki, és mindenkit a pénz hajt, valahonnan ismerős ez a helyzet, de a legbecsületesebbnek a betörő, a tolvaj tűnik. És az egész darabban ez gyakorlatilag így van. Azokon az előadásokon, ami évtizedekig ment a magyar színház életben, Cerkovics nótákkal tömték tele a darabot, kicsit operettesítették, és ezzel tulajdonképpen csak a felszínt habosították, úgyhogy én azt mondtam, hogy nagyon ledobja magáról a szöveg az ilyenfajta zenét, hanem inkább azt érdemes hangsúlyozni, hogy a sztori folyamán, amikor az ügyvéd felszólítja, vagy hát tippet ad a betörőnek, hogy akit már 19-szer mentett föl a bíróságon, ugye, hogy hát a maga eszével akár ügyvéd is lehetne, akkor a betörő valami olyasmit van neki, hogy na jó, de hát én inkább megmaradok a magam becsületes szakmájánál, mert nekem van szociális érzékem, kicsit Robin Hood-szerű figura, én csak a gazdagoktól
pop. Tehát a szegényeket azért nem, mert hogy nekik sincs a gazdagnak van miből, igen.
Ráadásul a Puzsér nem is saját magának lop, mert gyűjt egy szoborra, szóval sok minden valóban szociális dolgot is művel a háttérben, és mindenkinek föltűnik a darabban az ő gavallérsága. És állandóan arra hivatkoznak, hogy hát, de ugye számíthatunk a gavallérságára. Ezzel a Puzsérnak eléggé tele a hócipője, ugye? És a darab vége úgy fordul, hogy a Puzsér mesterkedései nyomán az ügyvéd magára marad, és magányában, életében először bocsánatot kér valamiért, belátja, hogy nem mindig jó úton jár, sőt soha nem jó úton jár igazából. És ez vonatkozik több más szereplőre is. És az ügyvéd a darab végén, életében talán először csinál igazi jó téteményt. Helyrehoz valamit, amit a Puzsér elrontott. Ellopott 3 aranyórát, ezt elzálogosította, már nincs meg az aranyóra, nincsenek meg az órák. És azt mondja az ügyvéd, hogy akkor ez kifizeti. És erre úgy reagál a Puzsér, hogy de hát azt az én gavallérságom nem engedi. Mint azt mondja az ügyvéd, hogy nem érdekel a maga gavallérsága. És a Puzsér, végre valaki. Tehát végre valaki, aki az életének egy pillanatában fölismerte, hogy milyennek kellene lenni az értékrendnek. Hogy tartós-e ez a változás, azt nem hiszem, de minden esetre volt az életben egy tisztességes jó pillanat a több embernek, és ezt én nagyon fontosnak tartom.
Mi most a két főszereplőről beszélünk, ugye Dr. Sárkányról és Puzsérről, a kettejük harcáról, a szerepek hogy cserélődnek meg, hogy tulajdonképpen ki a jó, ki a rossz, most leegyszerűsítve, de hát azért ugye egy több szereplő van, és ahogy ugye a beszélgetés egy korábbi szakaszában utaltam rá, hogy azért ugye nekik is van valamilyen módon szerepük. Egy kicsit a poént viszik, mindenféleképpen drámai vagy komédiai elemeket viszik tovább, tehát van itt feleség, van itt egyéb dolgozó, kikivel van, szerelmi viszonyban, félreértések, tehát tényleg egy igazi komédia vagy egy vígjátéki, mert hogy tulajdonképpen itt lehet azt nézni, hogy most kimarad ember az embertelenségben, most ezt értsük, igen, jól, most akár, igen, hogyha igen. Súlyosnak tűnik, de most rendező úr itt bólogatt, hogy igen. Abszolút, akár még helyén való is, amit mondok, de hogy azért így az élet megy mellette a háttérben.
Igen, ez rendkívül fontos, hogy nekem van egy 19 éves kislányom, aki fiatalok között mozog, és emiatt közvetlen tapasztalatom van arról, hogy aki ebben a fiatal korban nem kapott otthonról, vagy valahonnan értékrendet, az úszik a felszínen, és általában rossz irányba úszik. És nem véletlenül az európai társadalmak nagy részében azért most, hogy finoman fogalmazzunk, nagyon sok a baj. És ez mindegyik bajnak az alap oka az értékrendi hiány. És ezt felnőtt korban is lehet pótolni, de nagyon nehéz. Inkább az volna fontos, hogy a fiatalságot próbáljuk úgy nevelni, hogy példát mutatunk. Na de hát, ha körülnézek Európában, most milyen példát látnak? Rettenetes.
Igen.
És ott azért hosszú távon, hát hogy finoman fogalmazok, nagyon nehéz optimistának lenni. A Molnár darabja ahhoz fogja segíteni a közönséget, hogy jókedvűen tudjon jót is tenni.
Most tényleg, hogyha így beharangozunk, és csak egy rövid beszélgetéssel készülünk, illetve készítjük elő a december 5-i bemutatót, a beszélgetés végén egy rövid megemlékezés, hiszen egy zseniális szereposztás van. Ez a Dr. Sárkány, ugye a Baranyi Péter lesz, a felesége Sárkányné Ella, ő a Dimonopoló Afrodité, de hát a sokat emlegetett Puzsér, ugye a
Tóth Levente,
de hát ki más, természetesen ez abszolút az ő karaktere, de ugye nagyon sok érdekes szereplő.
Igen, Nagy Andris játssza a rendőrfogalmazót, aki udvarol az ügyvéd feleségének, az Ellának. Van benne egy Cseresnyi és Laci nevű szereplő, aki osztálytársa volt valaha 25 évvel ezelőtt a Sárkánynak, az a Várhelyi Dénes remekül. Van egy fiatal szerelmes pár, az ügyvéd bojtár Bertalan, és az ügyvéd sógornője Lenke, Bruda Robert és Babócsai Réka játssza ezt a párost. Ez is nagyon érdekes, mert tulajdonképpen 2 nap alatt játszódik a darab, de ők eljutnak az első csóktól odáig, hogy valamikor hamarosan esküvőt kellene tartani. Van egy kiváló öregasszony benne, aki öregasszony. Nem a korára gondolok én ezzel, hanem a habitusára, a nevelőnő, a Marosiné, őt a Nagy Adrien játssza remekül és nagy játékkedvel. Szerepel benne 2 idős tanár, egy iskolaigazgató és egy földrajztanár, Lisztoszki Péter és Balog Andris, és hát természetesen 2 rendőr is van még a darabban, Fehér Pista és a Rutka Gergő. Nagyon jó velük dolgozni, és nagyon sokat nevetünk a próbákon, magunkon is, és ez valószínűleg fog ragadni a nézőkre, és az a legjobb, hogyha kicsit gogolszerűen, hogy ne a tükröt átkozta a képet fel, de saját magunkon is fogunk tudni nevetni. és én azt remélem, hogy az előadás el tud érni egy katarzist ezekkel a kollégákkal.
Hát a kollégákkal, magából a történettel azért Molnár valahol garancia tud lenni arra, hogy jó előadás fog ebből kerekedni, de mi még december 5-én mindenképp találkozunk legalább a két főszereplővel és önnel, de addig is hát jó próba folyamatot. Frigyesi András, köszönöm szépen.
Nagyon szépen köszönöm én is, és örömmel állok elébe, hogy két főszereplővel közösen beszélgessünk a darabról.
Köszönöm. Egy újabb újévi koncertre invitáljuk hallgatóinkat, vendégem a stúdióban Kelemen Csabáné Lengyel Edina, az Agria nyári játékok képviseletében. Milyen programot kínálsz az idei újévi koncert kapcsán?
Először is nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és köszönöm, hogy itt lehetek. újra eltelt egy év, igen, és lassan itt az új esztendő, és elkezdődött az Agria játékok keretén belül a 31. újévi koncertünk szervezésének. Mint már említettem, a kedves hallgatóknak nagy örömmel tölt el mindig, és nagyon várom ennek a felemelő rendezvénynek az előkészületeit. Jó érzés örömet szerezni az embereknek, nézni, ahogy felszabadultan élvezik az előadást, és látni az elégedett arcokat a koncert végén, és tudni, hogy ehhez az örömteli érzéshez egy kicsit mi is hozzájárultunk. Szeretnénk olyan élményt nyújtani a kedves nézőknek, amire még sokáig emlékezni fognak majd a hétköznapok során.
Mikor lesz ez a jövő évi újévi koncert?
A koncertünk időpontja január 3-án szombaton lesz, 18 órakor a Hotel Eger Parkban.
És azt vettet a 2026-os újévi koncert repertoárját, hogyan állítottátok össze, kik lesznek a meghívott vendégek?
A repertoár, mint ahogy eddig is már megszokhatták a kedves nézők, a Strauss-keringők és a legismertebb operettslágerek közül kerülnek majd ki. A meghívott vendégek primadonnája Fislő Mónika lesz, Liszt Ferenc díjas művésznő. Azt hiszem, a művésznőt nem kell bemutatnom, hiszen az Operett Színházból és a televízióból már jól ismerhetjük gyönyörű hangját és arisztokratikus megjelenését. Rengeteg operett főszerepét tudhatja magáénak. Buch Tibor, Bomb Iván, Aranyalma és Pro Teatro Dia színművész énekes lesz, akit már szintén jól ismerhet az egri közönség, hiszen nem régen játszott a Gárdonyi Géza Színházban megrendezésre került Ankónai Szerelmesek című zenés vígjátékban, ahol is az egyik főszerepet játszotta nagy sikerrel. A szubrett és a táncos komikus Cető Fritz Éva és Cető Roland házas párról pedig azt kell tudni, hogy ők nagyon sokat vendégeskedtek már nálunk az Agria nyári játékok szervezésében, vígjátékokban, zenés vígjátékokban egyaránt. Ők a Pesti Művész Színház művészei. A vérpesdítő táncokat a Krisztál Tánckar adja majd nekünk, Kis Krisztina koreográfiájával. A színvonalas muzsikát pedig a már nálunk jól ismert és szeretett Dunakeszi szimfonikus zenekar kitűnő zenészei fogják szolgáltatni, Farkas Pál, Kálmán Imre díjas és Prima díjas Karnagy úr vezetésével. Nem utolsó sorban pedig az est nagyszerű házigazdája Tóth Levente színművész lesz, akit nagyon szeret az egri közönség, és aki nélkül már elengedhetetlen lenne az újévi koncertünk. Reméljük, most sem fogunk csalódást okozni.
Azt gondolom, hogy ez a újévi koncert is színes színvonalas programnak ígérkezik. Bővebb felvilágosítást vagy információt honnan lehet még kapni erről az eseményről?
Az eseményről bővebb felvilágosítást az Agria Nyári Játékok Facebook oldalán is találhatnak a kedves hallgatók. Jegyek válthatók személyesen az Egri Turinform irodában, vagy online a jegy.hu-n. Jöjjenek el hozzánk, hogy együtt köszönthessük az új esztendőt, együtt lehessünk részesei ennek a felemelő estének, és együtt élvezzük a csodálatos melódiákat kitűnő vendégművészeink előadásában. Nagy szeretettel várunk minden kedves vendéget.
Köszönjük szépen a kedves programajánlót, és hát nagyon sok vendéget kívánok nektek. Kelemen Csabáné Lengyel Edina, köszönöm szépen.
Én is köszönöm szépen.
Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallották. Új adással egy hét múlva jelentkezünk. A zenei szerkesztő Bartók Beáta nevében is köszönik megtisztelő figyelmüket a műsor készítői Farkas Erzsébet és Kalész Beáta. További kellemes időtöltést, jó pihenést kívánunk önöknek. A viszont hallásra! Thank you.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánok!